Kedves gyülekezet, kedves jelenlévő úrvacsorai alkalmunk van, és ezen az úrvacsorai alkalmon két olyan szeméről szeretnék szólni, akiknek nagy szükségük volt Jézusra. Ugye két olyan szeméről, az egyik személy arra vágyott, ugye az egyikük arra vágyott, hogy az ő lányát megérintse Jézus, majd olvasni fogjuk az égében, különös régies fordítással, hogy rávesse a kezét. A másik személy viszont arra vágyott, hogyha lehet, akkor ő érintse meg Jézust. Ugye Jézust meg, vagy Jézus érintse meg ugye a lányát, illetve a másik személy arra vágyott, hogy ő érintse meg Jézust, ha csak lehet, akkor a ruhájának a szegletét is. Egy történetben találjuk ezt a két életutat, egy történetben szövődik össze ez a két életút, és ugye az egyik személy, azt úgy hívják, hogy Jairus, a kapernaumi zsinagógának a köztiszteletben álló megbecsült vezetője, de ebben a történetben, amit majd olvasunk, és ahogy olvasni fogjuk, akkor ebben a történetben úgy jelenik meg, mint egy édesapa. Mint egy édesapa, aki arra vágyik, hogy a 12 éves gyermeke meggyógyuljon, hogy a 12 éves gyermeke felépüljön. És ugyanebben a történetben ugye megjelenik egy másik életút, egy 12 éve beteg nőnek az életútja, egy küzdőnőnek, akit nem látunk erősnek. Nem látunk erősnek, de ő arra vágyik, hogy megérinthesse Jézusnak a ruháját, hogy Jézus közelébe kerüljön. Tehát ugye egy történeten belül két mozzanat, az egyik arra vágyik, hogy megérinthesse Jézust, a másik személy viszont arra, hogy az ő lányát megérintse Jézus. Nem erről szól az úrvacsora. Ugye nem erről szól egy ilyen alkalom, egy úrvacsorai alkalom, hogy eljöttünk ma ide erre a helyre, és azzal a gondolattal, azzal a vágyal, hogy megújítjuk a szövetséget az Istennel, és azzal a vágyal, hogy megérintsük Jézust, vagy az ígén keresztül, a Szentlélek által Jézus érintsen meg bennünket. Márk evangéliumából fogom majd elolvasni ezt a két történetet, és ha tehetjük, kérem, hogy keressük meg Márk evangéliumának az 5. fejezetét. És ott a 21. verstől fogom majd olvasni. És mikor ismét által ment Jézus a hajón a túlsó partra, nagy sokaság gyűlt ő hozzá a tenger mellett. És íme eljött a zsinagóga fők egyike név szerint Jairus, meglátván őt lábaihoz esék. És igen kérte őt mondván, az én leánykám halálán van, gyer, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. El is ment vele, és követte őt nagy sokaság, és összeszorították őt. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve illette annak ruháját. Mert ezt mondta, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzi testében, hogy kigyógyult a bajból. Jézus pedig azonnal észrevette magán, hogy a isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illette az én ruháimat. És mondának néki az ő tanítványai. Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezett, kicsoda illetett engem, és körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve ment oda, és elébe borult, és elmondott néki mindent igazán. Ő pedig mondanéki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Mikor még beszélt, odajövének a zsinagóga fejétől mondván, leányod meghalt. Mit várasztott tovább a mestert? Jézus pedig, mint hallá a beszédet, amit mondanak, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte, hogy vele menjen, csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. És ment a zsinagóga fejének házához, és látta a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót, és bemenvén mondanékik, mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik. És nevették őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit maga mellé vévén a gyermeknek atyát és anyját, és a vele lévőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik. És megfogta a gyermeknek kezét, mondta néki, Talita kumi, ami megmagyarázva azt teszi, leányka, néked mondom, kelj föl. És a leányka azonnal fölkelt és járt, mert 12 esztendős volt, és nagy csodálkozással csodálkoztak. Kedves gyülekezet, kedves jelenlévők, én úgy gondolom ismert történet, és ennek a történetnek nagyon sok mozzanata van, de úrvacsorához illően, kicsit talán vázlatosan egy-két momentumot emeljünk ki ebből. Nem tudom, milyen érzés vagy milyen gondolat volt, amikor újraolvastuk ezt a történetet. Ugye egy kicsit olyan kaotikus légkörben, kaotikus környezetben kerülünk, hiszen azt írjuk, hogy azt olvassuk, hogy Jézust egy nagy sokaság várja a tengernél. Aztán ugye megjön Jairus, aki a lábaihoz elé borul, és kéri Jézust, és minden bizonnyal utána sietteti, hogy induljanak el, mielőbb induljanak el, hiszen a lánya beteg és szeretné, hogyha meggyógyulna. Nagyon érdekes és különleges, nem szólal meg többet ez a Jairus, nem olvasunk többet róla, más evangéliumok sem jegyeznek föl többet róla, de mégis az Istenben vetett bizalma olyan szimpatikussá teszi őt, nem? Tehát az Istenben vetett bizalma ilyen különösen szimpatikussá teszi őt, még az első olvasásra is. És aztán ugye azt olvassuk, hogy elindul Jézus ugye ebben a tömegben, a tanítványok próbálnak neki utat biztosítani, talán olyan képies a történet, el tudjuk képzelni. És aztán ott van egy beteg asszony, ugye ezt olvassuk, akiről a betegsége jellegéből adódóan, ugye el tudjuk képzelni, hogy ott van betegen, lesoványodva, bizonytalanul, nem is lehetett volna itt tulajdonképpen. Nem is lehetett volna itt, nem jöhetett volna közösségben, és ott van bizonytalanul, hogy megérintse Jézus ruháját, hogy Jézus közelébe kerüljön. Nem tudom, mennyi esélyt adtunk volna neki, hogyha először olvassuk ezt a történetet, és megállunk a felénél, hogy ez az asszony Jézus közelébe kerül. Mennyi esélyt adtunk volna annak, hogy ez a zajos, ez a tülekedő tömeg, ez a sodródó tömeg nem sodorja még messzebb, nem lökje föl, nem lökje fel ezt az asszony, nem érje valami baj ezt az asszonyt. Mennyi esélyt adtunk volna neki erre? A Jézus Élete című könyvünkben, ugye úgy olvassuk, úgy írja a szerző, hogy váratlanul Jézus felé indult el, felé mozdult, és azt érezte, hogy egy óriási lehetőség van előtte. Nem tudom, mi más környezetben, más áttérrel jöttünk ma ide. Nyugodtan készülhettünk ugye erre az alkalomra. Ha gondoltunk erre ma reggel, mennyi esélyt adtunk ma annak, hogy ma megérinthetjük Jézust, vagy ő megérinthet bennünket. Mennyi esély volt, és ugye ott azt olvassuk, hogy az asszony számára ugye eljött egy óriási lehetőség, kétségbeesett helyzetben volt, ugye 12 éve beteg, annyira mai történet ez is. 12 évvel ezelőtt egy családban megszületik valaki, nagy az öröm a családban, és ugyanekkor 12 évvel ezelőtt ugye egy családban pedig valaki beteg lesz. Annyira mai történet. Két életút indul el, és lassan ugye ez az asszony elkezdi elveszíteni az élet erejét, elveszíteni az életkedvét, elkezdi elveszíteni a lehetőségeit. És azt olvassuk, hogy nem hogy jobban lett volna, minden pénzét az orvosokra költötte. nem hogy jobban lett volna, minden lehetőséget felhasznált, minden lehetőséget megpróbált, de nem hogy jobban lett volna, hanem még rosszabbul lett. Ma úgy mondanánk, hogy krónikus beteg volt. Ugye ma ezt a szót használnánk, hogy krónikus beteg volt. 12 év alatt bőven volt rá lehetősége, vagy bőven volt ideje arra, hogy megérezze ennek a betegségnek a következményeit, megérezze azt, hogy ő nem csak fizikailag beteg, hanem elszigetelődik, megérezze azt, hogy korlátai vannak, korlátok között kezd élni, ugye nem is lehetett volna itt, és egyéb korlátai is voltak, amit nem tehetett volna meg, és ráadásul egy olyan vallási közösséghez tartozott, ahol olyan egyszerűen és könnyen mondták azt, hogy mindaz, ami téged érint, olyan egyszerűen és könnyen mondták azt, hogy a te betegséged az bizonyára valami bűnnek a következménye. Tehát a betegsége mellett, ugye mellett a fizikai betegsége mellett minden bizonnyal egy erős bűntudata is lehetett. Egy erős bűntudata is lehetett, és az élet minden területén ugye korlátokkal néz. Folyamatosan szűkült az élettere. Folyamatosan szűkült az élettere, és nem csak fizikailag volt beteg. Ugye talán így elmondva egy kicsit úgy végigvezetve ezt a gondolatot, érezzük, hogy nem csak fizikailag volt beteg, hanem szellemileg és lelkileg is. Olyan emberek vették körül, akik nagyon könnyen tudtak felette ítélkezni. Nem tudom, hogy megtapasztaltuk-e már úgy az életben ezt. Megtapasztaltuk-e azt, hogy amikor valami miatt, ugye tapasztaltuk azt, vagy hallottuk, vagy láttuk a nézésből, hogy bizonyára azért van ez veled, és azért érintett ez téged, mert valami olyan van az életedben. Valami bűn, valami olyan bűn van az életedben, ami miatt ezt téged ebben a helyzetben hozott. Biztos megtapasztaltuk, vagy nem tudom, hogy tapasztaltuk-e már azt, amikor mások véleménye határozta meg az önmagadról, vagy az Istenről alkotott képet. Mások véleménye határozta meg az önmagadról, vagy az Istenről alkotott képet. Ugye itt vagyunk egy úrvacsorán is, amikor keressük azt, hogy milyen az a kép, amit alkothatunk magunkról. Milyen az a kép, amit láthatunk magunkon. Egyáltalán milyen az a kép, amit az Istenről alkothatunk. Ugye ez a történet nagyon szépen szemlélteti. Hogy hogyan vélekednek az hogy milyen képet alkothatunk az Istenről. De ugye azt olvassuk, hogy ez az asszony gyógyulásra vágyott. Szabadságra, szabadulásra. Gyógyulásra vágyott, és megérintette Jézus ruhájának a szegletét, és meggyógyult. Meggyógyult fizikai betegségből, és ugye elindult meggyógyulni egy lelki betegségből, egy szellemi betegségből. Számomra nem tűnik úgy, hogy ennek az asszonynak sokkal erősebb volt a hite, mint talán itt bármelyikünknek. Lehet, nem tudom. Az biztos, hogy elszántabb volt. Nem? Tehát az biztos, hogy kimondhatjuk ebből a történetből, ahogy olvassuk, hogy elszántabb volt. Szabadulásra vágyott, gyógyulásra vágyott. Nem tudjuk azt, hogy mi az, amit tudhatott Jézusról. Nem tudjuk, hogy mi az, amit hallott róla. Nem tudjuk, hogy ismerte Elizeus történetét az Ószövetségből. Ha valaki szeretné egy különleges történetet olvasni, nem fogok rá kitérni, olvass el Királyok első könyve 13. fejezetét, Elizeus történetéhez kapcsolódóan. Nem tudjuk, hogy ismerte azt, hogy az Isten mi az, amire képes. Ugye ebből a történetből azért látható. Nem tudjuk, hogy mi az, amit tudhatott Jézusról. Van egy fejezetünk a Jézus élete című könyvünkben, Jézus élete 203. oldal, annyira szép és annyira megható, megkapó a leírása, hogy ahogy abban a korban és ebben a városban is láthatták Jézust. És számunkra is nagyon fontos, egy úrvacsorai alkalommal így látjuk. Idézem, gyöngéd részvéte gyógyírként hatott a fáradt, elgyötört szívekre. Még a dühös ellenség háborgása közepette is a béke légköre lengte körül. Arcának szépsége, nagyszerű jelleme és mindenek felett a tekintetében és hangjában megnyilvánuló szeretet hozzávonzott mindenkit, akit még nem keményített meg a hitetlenség. Ha nem kedves együttérző lelkületet sugárzott volna minden pillantása és szava, nem vonzotta volna magához az óriás tömegeket úgy, ahogyan tette. A hozzájövő szenvedők úgy érezték, ügyüket hű és szelíd barátként magáévá teszi, és még többet kívántak tudni az általa tanított igazságból. Nem tudjuk, hogy mi az, amit tudott Jézusról, de ugye azt olvassuk, hogy ilyennek láthatta őt. Az ő hite nem kíváncsiságból táplálkozott. Azt olvassuk, hogy egy tömeg követte Jézust, ugye akik kíváncsiak voltak arra, hogy most egy csoda fog történni. Talán valaki, ugye egy beteg kislány meggyógyul majd. Nem kíváncsi hite volt ennek az asszonynak, hanem egy olyan hite, amely biztos volt abban, hogyha ő megérinti Jézust, akkor Jézusnak hatalma van az ő korlátai felett. Jézusnak hatalma van az ő korlátai felett. Nem tudom, hogy ilyen hitben vagyunk-e ma itt. Nem tudom, hogy ilyen hitben jöttünk-e ma ide, hogy Jézusnak hatalma van a mi korlátaink fölött. Melyek azok a korlátok, amelyek megkötöznek bennünket? Melyek azok a korlátok, amelyekkel ma ide jöttünk? Mert az úrvacsora, ugye az úrvacsorának az egyik legfontosabb üzenete az, hogy Jézus ma is gyógyítani akar. Jézus ma is gyógyítani szeretne. Akkor is, és a történetből egy kicsit úgy tűnik, ha utolsó szalmaszálként ragadod meg őt. Ugye, hogyha utolsó szalmaszálként éríted meg őt, mert már annyi mindent megpróbáltál, mint ahogy az asszony is annyi mindent megpróbált, hogy meggyógyuljon. Tudomány és ugye különböző módon megpróbálta, hogy meggyógyuljon, hogy megújuljon az életereje. Egy úrvacsora ígérete ugye arról szól, hogy úgy mehetsz el erről a helyről, hogy nem csak egészségesebb leszel, hanem megépül az életed. Azt mondja, hogy megépül az életed. Úgy olvassuk, ugye Jézus élete című könyvünkben az ide tartozó fejezetnél, a hit érintése, ugye erről szól ez a fejezet. Négy oldalban foglalja össze ezt a két történetet. Ugye, hogy életének ebben az érintésében összpontosult, és életének hite ebben az érintésben összpontosult. Fájdalmát, gyöngétségét azonnal tökéletes egészség életereje váltotta fel. Azt mondja, hogy tökéletes egészség életereje. Aztán így folytatódik, őszinte hit élet. Rövid mondat. Azt mondja, őszinte hit az élet. Az élő hit az életerő növekedését jelenti. Odaadó bizalmat, mely által a lélek győzedelmes hatalommá válik. Odaadó bizalom. Különös és szép ez a szópárosítás. Olyan harmonikusan cseng. Odaadó bizalom olyan egyensúlyt fejez ki, ami kell egy igazán jó kapcsolathoz. Odaadó bizalom. Mi, akik ma itt vagyunk, és vannak az életben olyan dolgok, amelyek rajtunk múlnak. Most, ha az úrvacsoráról elmegyünk, lesznek olyan dolgok az életben, amik rajtunk múlnak. Amit ahhoz, hogy az életerünk megújuljon, nekünk kell megtenni. És van olyan dolog az életünkben, amely, hogy ezt a szót használjam, és így fejezzem ki magam, már krónikussá vált. Krónikussá vált, és ennek a gyógyulása már nem rajtunk. Nem csak rajtunk múlik. Menjünk oda azzal a határozott igénnyel, és merjünk oda menni azzal a határozott igénnyel Jézushoz. Most ezen az úrvacsorai alkalommal, mint ahogy ezt az asszony tette. Ugye, ha csak a ruháit megilletném, ha csak a ruháit illetném, meggyógyulok. Merjünk ezzel a határozott igénnyel menni Jézushoz. Mert az emberi, az odaadó bizalom, az imádság, ugye odaadó bizalom és az imádság, az egy olyan valós összeköttetésé válhat, odaadó bizalom és az imádság, olyan valós összeköttetésé válhat, mint a kéznek az érintése. Annyira nekünk nincs lehetőségünk, nincs módunk arra, hogy megérintsük Jézust. De azt mondja ez a mondat, hogy egy odaadó, odaadó bizalommal és egy odaadó imádsággal, azt mondja, hogy megérintheted úgy Jézust, mintha a kéz érintése lenne. És aztán azt olvassuk, hogy a Jézus élete című könyvünkben ide tartozó fejezetben, hogy Jézus, az asszony megfordult és megpróbált visszavonulni. Mikor elolvastam ezt a mondatot, akkor olyan különös volt, hogy erre nem is figyeltem fel, és nem is gondoltam. Az asszony megpróbált visszavonulni, megpróbált elmenni. Megérintette Jézust, meggyógyult, és megpróbált visszavonulni, és elmenni. Megszokta azt, hogy 12 év alatt nem kíváncsiak a véleményére. Ugye 12 év alatt megszokta, hogy nem kíváncsiak a véleményére. Nem kíváncsiak a tapasztalatára. És aztán ugye Jézus felteszi a kérdést, hogy kicsoda érintett meg engemet. Tanítványok azt mondják, hogy micsoda kérdés ez, hát egy tömeg vesz körül. Emberek vála hozzád ér, meglöknek, sodródol a tömeggel. Micsoda kérdés ez, hogy ki volt az, aki megérintett engem? A tanítványok nem tulajdonítottak nagy jelentőséget, érdekes ebben a történetben, az isteni erő kiáradásának. De Jézus viszont ragaszkodott ahhoz, hogy akit meggyógyított, azzal szemtől szembe találkozzon. Annyira szép ez, nem? Ragaszkodott ahhoz, hogy akit meggyógyított, szemtől szembe találkozzon. Mi nem úgy vagyunk itt ezen az úrvacsorai alkalmon, elsősorban nem úgy, mint egy zugligeti gyülekezet, hanem elsősorban úgy vagyunk itt, hogy személyesen mindannyiunkat meg akar érinteni. Személyesen mindannyiunkat meg akar éríteni. És az asszony élete akkor fordult meg igazán, érdemes erre odafigyelni, akkor fordult meg igazán, amikor oda ment Jézushoz, és azt olvassuk, hogy elmondott neki mindent. Elmondta neki a betegségét, talán a lelki küzdelmeit is, nem tudom mennyi mód lehetett erre. Elmondta neki azt, hogy ő meggyógyult, elmondta neki a tapasztalatát. Milyen különös szüksége lehetett Jézusnak erre. Szüksége lehetett az asszonynak erre, hogy elmondja a gyógyulás tapasztalatát. És szüksége lehetett a tanítványoknak és az ő környezetének erre. Milyen lehetett Jaurusnak az érzése, amikor hallotta ezt a tapasztalatot? Milyen lehetett az érzése, amikor ugye hallja azt, hogy valaki meggyógyul, és bár nekik sietni kellene, de ez az asszony elmondja, hogy meggyógyult. És a következő pillanatban ott jön a hír, hogy meghalt a lányod. Mit érezhetett ez a köztiszteletben álló vezető? Mit érezhetett ez az édesapa? Hogy a következő pillanatban ott a hír, hogy meghalt a lányod. Ti mit éreztetek volna? Hát talán elsősorban érezhettünk volna egy haragot. Miért kellett megállni? Érezhettünk volna egy haragot, haragudhattunk volna erre az asszonyra. Haragudhattunk volna a tömegre. És haragudhattunk volna magára Jézusra. Másokon segített, rajtam nem. Nem ismeretlen érzés. Másokon segített, és rajtam nem. És azt mondja Jézus ennek az édesapának, hogy ne félj, csak higgy. Ma, amikor ide jöttünk, nem tudom, mennyi esélyt adtunk annak, hogy megérinthetjük, vagy megérinthetjük Jézust, vagy Jézus érinthet meg bennünket. De minden bizonnyal nekünk is azt mondaná, és azt mondhatja ezen az alkalmon, amikor itt vagyunk, talán már krónikussá vált nehézségekkel, problémákkal, amikor talán az Isten képünket már más az, ami meghatározza, és az önmagunkról alkotott képünket is más az, ami meghatározza, hogy ne félj, csak higgy. És annyira különös, hogy Jézus engedi magát megérinteni, és aztán megérinti ezt a hallott kislányt, aki aztán feltámad és újraél. Abban a korban, abban a helyzetben, ha valaki beteggel érintkezett, tisztátalannak számított. Jézus vállalta ezt. Jézus vállalta ezt, és úrvacsorai alkalommal értünk is vállalta azt, hogy ő érintkezett a bűnnel, hogy tisztátalanná váljon. Azért, hogy elszenvedje a mi bűneinknek a büntetését. És azért, hogy lássuk azt, hogy ő hogyan tud gyógyítani. Tegnap este, mikor készültem erre az alkalomra, akkor a nagylányom megjött, és mondta, hogy hát egy vendége érkezik egy másik földrészről, és hová vigye el? Mi az, amit megmutasson neki ebből az országból? Sokkal izgalmasabb, sokkal szebb földrészről érkezik. És aztán hallom, hogy mondja, hogy elviszi majd Visegrádra, és megmutatja neki a naplementét. Szép környezet és szép hely. A naplemente az meg különösen szép. És egy 2 évvel ezelőtt hallott történet jutott eszembe, hogy egy ember, aki nagyon szeretett horgászni, nyert egy díjat, és elmehetett a díjképpen a mexikói öbölbe, ugye egy másik földrészre, és ott horgászhatott. Horgászat nem volt számára nagy élmény, de fényképezhette a naplementét, fényképezhette a tájat és a napfelkeltét. És aztán izgalommal hozta az a filmet, de amikor hogy majd mesél a családjának arról, hogy milyen élményeket élt át, és amikor előhívatta a képet és gondolta, hogy mesél egy-egy képről, és amikor meglátta a képet, akkor egy problémája volt. Hogy az, amit a képen lát, az nem tudta, hogy ez most naplemente, vagy napfelkelte. Egyforma volt mind a kettő. Összefolyt. Nem tudom, hogy ma milyen érzésekkel és gondolatokkal jöttünk ide. Talán voltak benne naplemente érzéseink. De azt mondja ez a történet, ugye ez a két történet, ami úgy összefonódik. Ez a két életút, ami összeér, hogy Jézus a mi naplementénket napfelkeltévé tudja változtatni. Összeér a kettő benne. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amelyek szomorúsággal töltenek el bennünket. De azt mondja Jézus, hogy odaadó bizalommal és imádsággal, ez olyan, mintha megérintenélek. Én kívánom, hogy ma ezen az úrvacsorai alkalommal mindannyian tapasztaljuk és érezzük azt, hogy milyen az, amikor akár az igén keresztül, de akár a Szentlélek által megérint bennünket Jézus, vagy engedi, hogy mi érintsük meg őt. Kívánom ezt a tapasztalatot mindannyiunk számára. Amen.
Thank you.
tehát 104-es számú ének mind a 4 versét énekeljük. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen.